Kifejezet. Iskola példák. Suli, arról már esett szó az előzőekben, hogy kicsi talpát becsípte a mozgó lépcső, de arról még nem, hogy miként is történt ez. Megkértem barátnőmet. Menjünk el néhány forgalmasabb tömegközlekedési csomóponthoz, hogy belőjem magamnak a megfelelő irányokat. Persze kutyástól. Hiába ismertem korábban mindegyik gócpontot, az nem adaptálható csak úgy ukmukfukka megváltozott állapotomra. Így kerültünk a metró Deák Ferenc téri katakombájába. Kora reggel volt még a legalkalmasabb időpont a gyakorlásra, bár azzal, amit tenni készültünk, bizony a tilosban jártunk. Harmadszorra jöttünk fel az egyik mozgó lépcsővel, amikor a leugrás közben felnyikkant kicsi, de csak éppen hogy. Én nem is figyeltem fel a jelzésre, de barátnőm annál inkább. Hátrafordult. Véres nyomok maradnak a kutya lába után, mondta rémülten. Félrehúzódtunk a fal mellé, és szemügyre vettük kicsi lábait. Feltépte a bal hátsó talpát a mozgó lépcső, eléggé vérzik, állapította meg a barátnőm. Forróság öntött el, nagyon vészes a helyzet. Aggodalmaskodtam, annyira nem komoly a baj, de érdemes lenne megmutatni az állatorvosnak. Oda jött hozzánk egy hölgy, aki a metró üzemfőnökségén dolgozott. A monitoron láttam, hogy baj van. Segíteni jöttem, hozott is magával kötszert, amivel úgy, ahogy bebugyoláltuk a vérző lábat. Megköszöntük a figyelmes hölgy segítségét, ő pedig elmondta, hogy sokáig kutyakiképző volt Csepelen, a vakvezető kutyakiképző iskolában. Kicsi két órán belül állatorvos szeme elé került, elég volt kimosni és fertőtleníteni a sebet. Utána két hétig zokniban járt sétálni, ezt gyakran elveszítettük, de mindig megtaláltuk, és azóta is erekjeként őrzöm. Mit tanultam az esetből? Biztos vagyok benne, hogy a végül is szerencsésen végződött baleset a mozgó lépcső szinte folyamatos használata következtében beálló figyelmetlenség következménye. De, mivel továbbra sem az én talpamat visszük vására, ha metróval utazunk, azóta csak az álló mozgó lépcsőket használjuk. Annyi hasznom minden esetre lett ebből, hogy ha kell, megállás és nagyobb szuszogás nélkül akár a 9. emeletre is felbírok menni. Ez sem utolsó szempont, éveleje volt. Egyre gyakrabban csörrent meg otthon a telefon, mivel elérkezett a személyi jövedelemadó befizetésének, és az 1% felajánlásának ideje. Az állatvédő ligának távolról sem volt mellékes, hogy mekkora anyagi forráshoz jut ebből. Úgyhogy szorgalmasan kapkodtam a telefonkagylót, és tájékoztattam az érdeklődőket. Az egyik telefonálóról kiderült, hogy ő az Angyalföldi Gárdonyi Géza általános iskola igazgató helyettese. Szószót követett, és a végén abban maradtunk Mártával, hogy kicsivel végiglátogatjuk az általános iskola összes osztályát. Kicsi, én aztán valóban imádom a gyerekeket, egyenrangú félnek érzem magam köztük. Szélesre tárult előttünk a suli vaskos fakapuja. A meglepett lurkók elkerekedett képpel és kitágult szemekkel néztek ránk a hatalmas lépcsőházban. Vajon mit keresnek itt ezek? Olvastam kitekintetükből. Laci úgy véli, nagyon fontos, hogy a látótársadalom minél jobban megismerje azt a világot, amiben a nem látó emberek élnek, ez egyfajta másság. Kínálkozhat-e annál kiválóbb lehetőség, mint hogy 400 gyermek első kézből kapjon információt erről az ismeretlen világról? Ők még teljesen nyitottak, nincs bennük előítélet, és ha majd felnőnek, talán befogadóbbak lesznek, mint a mai felnőttek javarésze. Ebben bízom én is, de most ezennel elhalkulok. Mindig nyugodtan, jókedvűen léptem be az osztályterembe. A gyerekeknek már az előző nap elmondták, hogy az iskolában hol itt, hol ott felbukkanó kutyás bácsi melyik nap, hányadik tanórára jön hozzájuk. Mindig olyan lelkes baráti közönség fogadott a folyosón, amit még a megasztárok is megirigyelhetnének. Már útközben beszélgetni kezdtünk, és a gyerekek lázasan iparkodtak közelebb férkőzni a kutyához. Az osztályterembe lépve hangos sziasztokkal, vagy hellóval köszöntem. Bemutatkoztam, és bemutattam kicsit is, mindenkinek, alsósoknak és felső tagozatosoknak egyaránt. Felajánlottam, hogy tegeződjünk. Ha úgy adódott, megpróbáltam valamilyen spontán humorral oldani az esetleges megilletődést, nehogy a gyerekek szomorúan éljék meg látogatójuk helyzetét. Az összes gyerek körülöttünk tolongott, majd agyonnyomták a kör közepén álló kicsit. Mindegyik osztályban megkérdeztem, hogy van-e ott a kutyaszőrre allergiás gyerek, és egyúttal azt is, hogy szabadjára engedhetem-e süsüt. Szerencsére a dobhártyám nagyon strapabíró kicsi, hát azt a zsivajt elviselni az valóban nem volt semmi. Végre valahára megszólalt a csengő, és elült a hangzavar. Elkezdődött az óra, Laci előbb magáról mondott pár szót, majd rólam is. Ez alatt, vagy lefeküdtem lustulni, vagy terepszemlére indultam a padsorok között. Persze egyszer sem tudtam úgy végigrasszálni a szűk közlekedő folyosókon, hogy ne érezzem a fejemen vagy a hátamon a simogató praszlikat. Látni ugyan nem láthattam, hogy éppen mit csinál kicsi, de a zajok, neszek mindig árulkodtak róla. Először az állatvédelemről beszéltem, vagyis inkább meséltem a gyerekeknek. Ilyenkor párhuzamba állítom a várandós kismamát és a vemhes szukát, hogy érzékeltessem a vágy és az ösztön hasonlóságát. Összehasonlítottam, hogyan gondoskodnak kicsinyeikről az emberek és a kutyák. Az anya hónapokon át pelenkázza a babát, az anyakutya a nyelvével tisztogatja önállótlan kölykét. Az anyuka kezével simogatja gyermekét, a szuka a nyelvével. Beszéltem arról is, hogy hogyan tanítják és nevelik utódaikat. Végül megkérdeztem a gyerekeket, hogy hányféle emberi szakmája lehetne egy kutyának. A legmeghatóbb válasz az volt, amikor egy harmadikos kislány igaz halkan azt mondta: társ, ezután, ha sikerült betartanom a tervezett gondolatmenetet, először a született nem látókról, majd a látásukat később elvesztett emberekről beszéltem. Ekkor még csak általános ismereteim voltak az úgy születettekről, fellebbentettem a fátylat arról is, mi lehet az oka annak, ha egy kisgyermek nem látónak születik. Szóba hoztam a koraszülöttséget is, annak okait, az inkubátor esetleges szemkárosító hatását. A fényképezőgép példájával próbáltam elképzeltetni velük a látásmódját, ez egyúttal jól szemlélteti, milyen hatása van annak, ha tönkre megy a retina. Hatásos szónoki kérdés, hogy vajon hogyan írnak, olvasnak és tanulnak a nem látó gyerekek. Szóba kerül a braille leírás és az olvasás is. A braille betűket általában a 6 pontos dominóval szemléltetem, mindig volt nálam braille könyv és braille tábla is a hozzávaló papírral és lyukasztóval, ezek a tanóra alatt végig a gyerekeknél voltak. Úgy érzékeltem, hogy megszeppennek a nevulók, amikor hallják, hogy a nem látó gyerekek ugyanúgy tanulnak matematikát, mértant is, fizikát és idegen nyelveket, mint ők. Érzékeltettem, hogy mennyivel nehezebb a nem látó gyerekek dolga, hiszen ők csak az ujjukkal tudnak olvasni. Ennek ellenére sokan szereznek diplomát a született nem látók közül. Ezután beszéltem azokról, akik felnőtt korukban veszítik el látásukat. A lehetséges okok közül a balesetet, a szembetegséget és a cukorbetegséget szoktam említeni. Fontos alapvető különbség, hogy míg a született nem látóknak a vakság természetes állapot, addig a látásukat felnőtt korukban elvesztők számára egyáltalán nem az. Nekünk mindent, és tényleg mindent, újra meg kell tanulnunk. Ehhez leginkább akaraterőre van szükség, arra, hogy bizonyítani akarjunk önmagunknak és környezetünknek. A gyerekeket mindvégig biztattam, hogy kérdezzenek, nincs tabu téma. Kicsi, egy másodpercig sem szeretném vitatni, hogy ezek rendkívül érdekes dolgok, és azt sem állítom, hogy a gyerekek ne figyeltek volna Lacira, de nekem számtalanszor végig kellett hallgatnom ezt az ismeretterjesztést. Csoda-e, ha idővel már az oldalamon folyt ki a szóáradat? Aludni sem lehet mindig, ezért amíg Laci a gyerekekkel beszélgetett, én jó párszor körbejártam az osztályt. Nem céltalanul, itt egy vajas kenyér és kolbász illata csiklandozza az orrom, amott meg banánló ki a padból. Ilyenkor megállok, és szép szemekkel nézek a padban ülő legjobb barátomra. Türelmesen várok, ha kell, sokáig és nagyon szépen tudok nézni, alig ha véletlen. A gyerekek gyakran kérdezték meg óra közben, hogy adhatnak-e enni kicsinek. Adhattok nyugodtan, de csak egy falatkát, feleltem. Nektek nagyobb szükségetek van a 10 óraira, mint süsünek. Ráadásul gondoljatok csak bele, ha mindegyik őtöktől kap egy-egy falatot, az mennyi is. Elkalandoztam ugyan a témák sorrendjétől, de hát így volt ez az órákon is a terv szerint. Ezután arról beszéltem, hogy miért nehéz csukott szemmel közlekedni. Ez egy igazán érdekes téma, de most nem taglalom. Innen könnyen át lehet térni a vakvezető kutyákkal kapcsolatos tudnivalókra. Ilyenkor először a jellemző fajtákat nevezem meg, majd arról mesélek, míg mindenen megy keresztül egy-egy ilyen jószág 3 hónapos korától addig, amíg leendő gazdájával, immár mint kiképzett vakvezető kutya, sikeres vizsgát tesz. Az osztályterem szűk lehetőségeihez mérten bemutatom a kutya szerkóját, hívását és jelzéseit. Ha van hálás és befogadó közönség, akkor azok a gyerekek, kicsi bizony-bizony, de még mennyire hálásak. Többször is tarthattunk bemutatót különféle iskolaudvarokon. Utána a gyerekek, hathatós közreműködésemmel kipróbálhatták, hogy milyen érzés is vakvezető kutyával közlekedni. Az öme behunyt szemmel jött mellettem, mert ki akarták próbálni a hallottakat. Ne higgyék persze, hogy én mindenkit vezetek, aki csak mellém áll, ha a gazdám nem jön, én bizony nem mozdulok egy tapottat se. A gyerekek a jobb oldalam mellett jöttek, és a hámot fogták, Laci pedig tőlem balra haladt, kezében a pórázzal. Többször is építettek akadálypályát nekünk iskolatáskákból és székekből, majd zárt sorfalat állva szabták meg, hogy merre menjünk Lacival. Nagyon lelkesek voltak a gyerkőcök. Hatalmas éjjelzéssel és tapsorkánnal díjaztak, amikor csont nélkül kikerültük az akadályokat. Bizonyos idő elteltével mindig előkerült Laci hátizsákjából a labda is. Odaadta a gyerekeknek, és kezdődhetett a cicázás. Persze én vagyok a világ legügyesebb cicája, és így hamar elkapom a labdát. Utána már hiába imánkodnak, mert a lasztit csak a gazdámnak vagyok hajlandó odaadni. Nincs nagyobb élmény számomra, mint a gyerekek záporozó kérdései. Kiderül belőlük, hogy milyen hamar dolgozzák fel a hallottakat, milyen az érdeklődési körük, hogyan viszonyulnak hozzám. Mindig értelmes kérdéseket tesznek fel, ha nem is mindig tudják azokat pontosan megfogalmazni. Egyikük másikuk olykor szinte a számból veszi ki a választ. Hogy miket kérdeznek? Hogyan fogadott környezetem, miután elveszítettem a látásomat? Volt-e már kölyke kicsinek? Hogyan főz egy nem látó ember? És persze, hogy hogyan vásárol? Mit csinál a lakásban a kutya? Hogyan találom meg a holmimat a lakásban? Megvédene a kutya, ha megtámadnának? Szoktam-e televíziót nézni? Hogyan megyünk át a lámpás út kereszteződésen? Szoktam-e színesben álmodni? Mi lesz kicsivel, ha megöregszik? Hogyan tudok szórakozni? Igaz-e, hogy a vakember jobban hal, mint a látó? Mit eszik a kutya? Hogyan tudom megnézni az órát? Tipikusan gyakorlatias kérdések. Minden alkalommal tanulok valamit a gyerekektől, és tudom, hogy jó barátokra lelek bennük. Hogyan legyünk figyelmesek? Ha nagyon korán megyünk sétálni kicsivel, akkor teljesen szabadon lófrálhat a lakótelepen, én addig a fehér botomat használom. Folyamatosan követem az elmélyülten szimatoló, elelkalandozó süsüt, hiszen halkan csilingel a nyakában a pergő, és hallom azt is, ahogy a körme kopog az aszfalton. Ha csak a kiskört járjuk végig, azon van egy olyan hely, ahol balra kell kanyarodnunk a járdáról. Apránként megszoktuk ezt az útvonalat, és kicsi ennek ugyancsak meglepő módon adta tanújelét. Ballagok a járdán, finoman pásztázok a bottal, kicsi meg átszellemülten szimatol tőlem úgy 6 méterre. Lassaskán kanyarodni kéne már mire nagy hirtelen mellém vágódik balról orrát a fehér bot jobb oldalához dugja elüti balra a botot és maga is arra szalad rám se hederít többet. Az első alkalommal meg sem tudtam mukkanni a csodálattól. Nem volt rajta hám, tehát nem kellett rám figyelnie és mégis. Elég lett volna az is, ha csak úgy póriasan megbök az orrával, majd elroham balra, de nem a jelzés lehetőleg kifinomultabb módját eszelte ki. Nem ez volt az egyetlen eset, amikor szabad idejében is figyelt rám. Megesett, hogy a botommal még nem érzékelhettem az előttem rejtőző akadályt a járdán, mire süske egyszerűen keresztbe állt előttem. Először nem értettem, hát komám, nincs jobb dolgod neked, mint hogy itt szobrozz előttem. Fordultam hozzá, megpróbáltam finoman arrébb noszogatni a lábammal, de nem mozdult. Mi van, picinyem, beleragadtál az aszfaltba, értetlenkedtem tovább, alig hallhatóan elkezdett nyüszögni, és farkával óvatosan megcsapkodta a lábszáramat. Ekkor jöttem csak rá, mi járatban lehet még egy kis irónia egy idő óta nagyon kedvetlen a kutyám. Órák hosszat csak ül, magába roskadva. Látszik rajta, hogy valami igencsak nyomja azt a hófehér lelkét. És, mintha bizalmatlanná vált volna némelyik vakvezető kutyával szemben. Sokáig úgy hittem, hogy ennek nincs semmi jelentősége, hiszen nem fogyott le, nem hullott ki a szőre. Testi bajnak nyoma sincs. Gondoltam kutyabaja, teltek, múltak a hetek, ám a mélabú csak nem oszlott. Mi nyomaszthatja ennyire? Visszalapoztam emlékezetemben, mintha szeptember végén romlott volna így el a kedélye. Nincs mit tenni, beszélnem kell a fejével. Magamhoz hívtam hát. Mi bajod van? Kérdeztem szépen, de nem válaszolt. Szomorúan nézett, és egykedvűen legyintett a mancsával. Tán az a bajod, hogy a második ügyességi gyorsasági versenyünkön nem voltunk eléggé ügyesek a pálya első részén. De hát tudod, ahhoz képest a hetedik hely nem is olyan rossz. Rázta a fejét, majd leesett a füle, de aztán újból csak legyintett egyet. Megsértettek, ne talán átvertek? Gondolkodtam el. Tisztességtelenül viselkedtek veled? Lassan felemelte a fejét, szomorú barna szemével rám nézett, és bólintott igen. Kicsi tudod, mondta halkan, nem csak velem viselkedtek elfogadhatatlanul, hanem a többi versenytársammal is. Mi nyomja a lelked? Ezzel talán segítesz a többieknek is. Mi, a becsületesebb kutyák csak egyszer mentünk végig a tampáján, méghozzá a versenyen. De voltak olyan kollégáink, akik a végzett társadalmi munkájukra hivatkozva kijárták, hogy a verseny előtti napokban gyakorolhassanak a pályán gazdástul. Hely, ma már a vakvezető kutya sem bízhat meg feltétel nélkül a társában. Kicsi még sosem lódított. Meg kellett hát érdeklődnöm, kik voltak azok a nemtelenebek. Jelzem, efféle társadalmi munkát mi is bőven végeztünk. Kicsi, nevét nem mondom egyiknek sem. Sokszor úgy érzem, tele van már a csontostálam az egésszel. Mormogta, van valami, amit nem értek. ha ezek a galát kutyák elvezették a gazdájukat a tampájához, a kétlábúaknak legalább ott észre kellett volna venniük, hogy hová is kerültek. Miért nem mondta egyikük sem még a gyakorlás előtt az ebének, hogy állj, fordulj? Süsü csak nézett rám kérdőn. Mit tehetek én? Tártam szét a kezem. Te neki indultál volna a helyükben? Kicsi, még a szőr is leégett volna a képemről, ha ilyet tettem volna, mondta erre a szőrös képű. Tömegközlekedés a BKV járatain mindig történik valami, nehogy unalmas legyen az utazás. Alig hogy leszállnak az utasok, mi már nyomulunk is fel a lépcsőn. Nem egyszer nagy rettenetet keltve néhány utasban Jézusom, mondják el hűlten, fehér botomra pillantva. Amilyen az adjonisten olyan a fogadjisten csókolom rám tetszett ismerni. Csak nagyon ritkán ülök le, hadd lássák, hogy nem szorulok rá. Történt azonban egyszer, hogy a körúti villamoson üldögéltem, és az ablakon át néztem a nagy semmit. Felharsant a hátam mögül a szokásos jegyeket, bérleteket. Függőleges helyzetbe állítottam a fehér botot, hogy jobban lássék. Ahogy hozzám ért az ellenőr, mit hallok? Ja, egy vak nem érdekes, tovább ment, én meg elgondolkodtam. Ja, egy ellenőr, egy másik alkalommal az egyes villamoson utaztunk. Nem csak a nyitott ablakok miatt volt szellős az utastér, de kevesen is voltunk benne. Untam fogni a fehér botot, ezért felakasztottam a fejemnél himbálódzó kapaszkodóra. Jöttek az ellenőrök, és nekifogtak a kocsi átfésüléséhez. Amikor elém értek, rámutattam a fogódzón lógázó segédeszközre, mint hiába. Határozottan felszólítottak a jegy, vagy bérlet felmutatására. Hiába vártam, hogy jelképünk megtegye a maga hatását, és igazoljon. Nem vették figyelembe, mert lógott. Kicsi, a miskolci vonattal utaztunk 60-ig. Ott átszálltunk Szolnok felé. A második megálló volt Pusztamonostor. Jelenleg 1800 fő lakja a települést, amiről az első írásos dokumentum a XI századból datálódik. Mindezt Csillától, a helyi általános iskola pedagógusától tudtuk meg. Ő várt minket a pici állomáson, akkor találkoztunk először. Az iskola felé ballagva megtudtuk még tőle, hogy a községben nem lakik fehér botos ember, mivel 2 éve halt meg a 90 éves trafikos bácsi, ő volt az utolsó. A rögtönzött helyismereti előadás közben azért figyeltem más felé is. Úgy vettem észre, hogy a falu lakosai az elmúlt 800 évben nem igen találkozhattak vakvezető kutyával, mert, amikor megláttak, annyira elámultak rajtam, hogy majdnem az útszéli árokba kerekeztek. Szirénázó mentőautót szerencsére nem hallottam útközben, így vöröskeresztes kutya létemre munka nélkül maradtam. Azt, hogy közeledünk az iskolához, hármunk közül persze én hallottam meg leghamarabb. Az udvar tele volt játszó gyerekekkel, pár perccel később már ott álltunk közöttük. Bemutatót rögtönöztünk a suli udvarán, majd Laci megkérdezte, ki szeretne próbaútra menni a kutyával. Karok erdeje emelkedett a magasba. A szerencsések, úgy 8-an lehettek, előbb nyitott szemmel jöttek mellettem, ám a visszaúton már szinte mindegyik becsukta a szemét. El sem tudom mondani, hogy örültek, a következő kívánságuk az volt, hogy engedjen szabadon a gazdám, meg is tette. Ekkor aztán igazából munkához láttak a gyermekkezek, már-már úgy tűnt, hogy vizslává simogatnak. Sűrű körbe álltak körülöttem, én azonban nem sokára labdapattogásra lettem figyelmes. Éreztem, hogy ebből baj lesz, de a labdapattogó hangja előhívta bennem a zsákmányejtési ösztönt, és annak nem lehet ellenállni. Jobbra-balra csaptam a fejemmel, szétnyílt előttem a gyermeklánc, és én neki indultam. Rövidesen az egész iskola udvar sikítani kezdett, de én nem csak rohantam. Másodperceken belül rávetettem magam a labdára, egy nagy durranás, és ekkor már mindenki nevetett. Boldogan dobáltam fel-fel a magasba a labdacafatot. Igaz, kárpótlási jegyünk nem volt, de Laci kárpótolta a labdagazdáját. Ha kárvallott talán nem is, de én rendkívül boldog voltam, hogy ilyen gyorsan és ügyesen ki tudtam nyírni a labdát. Jó kedvemet csak Laci dörmögése rontotta valamelyest. Behúztam fülemet farkamat, és felvezettem őt az emeletre, hogy ott beszélgessen a gyerekekkel. Hegyek között, völgyek között egyre gyakrabban ruccantunk ki hármasban a Pilis rengetegébe. Boldogult látókoromban egyik haverommal bebarangoltuk a hegység összes jelentősebb turista útját. Amint rájöttem, hogy visszatérhetek, egyszeriben feljavultak halványuló emlékképeim, többször is lepergettem őket a sötét vetítővásznon. Az egyik leghosszabb és egyúttal legstrapásabb túránk az volt, amikor Zebegényből indultunk el, pár kilométer gyaloglás után kis hajóra szálltunk, majd a Dömösi átkelőtől a rámszakadékon felmentünk Dobogókőre. Onnan Pilis Szentkereszt és Csobánka érintésével egészen a Pomázi hévállomásig baktattunk el. Csak közben ébredtem rá, hogy a csukám fél számmal kisebb a kelleténél, a távot 8 óra alatt tettük meg. Leginkább az hat rám, hogy órákon át csatangolhatunk úgy a fák között, hogy nem találkozunk emberekkel. Jellemzően hétköznap portyáztunk a pilisi parkerdőben, olyankor még annyian sem koptatják arrafelé a lábbelijüket, mint hétvégén. Az egyik reggel, korán volt még, egy sziklákkal körülvett forráshoz értünk. A levegő párállott, akár az esőerdőben. Vizet direkt nem vittünk magunkkal, merítsük hát meg a bugykosunkat. Kicsi, nem jártam még ilyen egzotikus helyen. A levegő tele illatokkal a forrás zubog, a madarak énekelnek feledhetetlen. Amikor észrevettem, hogy a két lábúak a forrás felé indulnak a meredek kő lépcsőkön, eléjük szaladtam, és felmértem a vízlelő helyet. Nem voltam eléggé óvatos, és megcsúszott a lábam a nyirkos kövön, majdnem reggeli fürdőzés lett a felderítés vége. Ilyen helyre szívesen kiköltöznék akár egész nyárra. Miután Laci barátnője telemerte a flaskákat, nekivágtunk a sétának. Úgy 10-15 méterrel előttük haladtam, de állandóan visszatekintgettem. Egyszer aztán hosszabb időre lekötötték figyelmemet a szagok, és elfeledkeztem erről. Amikor megfordultam, mit kellett látnom? Az emberek hátát, öles léptekkel épp az ellenkező irányba tartottak, mint korábban. Rohantam utánuk, csak úgy porzott a talaj. Hát nektek meg mi bajotok van? Megártott a friss erdei levegő. Jót nevettek a lihegésemen, ahogy befutottam, megpaskolták az oldalamat, visszafordultak, és mentünk tovább arra, amerre kellett. Olcsó játék, gondoltam magamban, aztán eszembe jutott, ezt már eljátszották velem egyszer, mégpedig a sziget csúcson. No, mindegy, legyen meg az örömük, de ezután azért gyakrabban néztem magam mögé. Hosszabb, eseménytelen séta után egy kis patak mellé kanyarodtunk. Annyira keskeny volt, hogy könnyen átugorhattam. Felderítettem mindkét oldalát. Rengeteg, ismeretlen szagra bukkantam itt is, ott is. Izgatottan lengettem a farkam még, mint hiába. Turistatársaim ugyanis megálltak. Ahogy a patak mellett haladtunk, gyönyörű hangra lettem figyelmes. Álljunk meg egy kicsit, fordultam barátnőmhöz. Ezt a csobogást meg akarom hallgatni. Kövek közül, körülbelül 30-40 centi magasból hullott alá a víz. Kerítettünk egy vastagabb ágat, és ráültem. Behunytam a szemem, hogy miért? Hiszen úgy sem látok, azért, mert behunyt szemmel másképpen funkcionál az agy, legalábbis az enyém. Teljesen ellazultam, átadtam magam a hangoknak. A bal fülembe befolyt az alig neszező víz, majd a fejemben apránként, szinte észrevehetetlenül megváltozott, és, amikor kifolyt a jobb fülemen, már vidáman csacsogott, a kövek között. A városi ember rohanva éli az életét. Az évek múltán sokszor már akkor sem veszi észre a csodát, ha belebotlik. Szerencsém, hogy ezt néha ki tudom küszöbölni. Talán kinevetnek, de azt mondom, valóságos agymosás volt nekem az a negyed óra ott, az úgó fölött. Tökéletesen felfrissülve, üdén indultam tovább. Kicsi, el nem tudtam képzelni, hogy mi a manót csinál olyan sokáig ott a patak szélénél a gazdám, de csak azért nem, mert hát én mentem volna tovább. Addig is hemperegtem egyet a nedves kövérfűben, nagyon jól esett. Ahogy feltápászkodott az ágról Laci, talpra szökkentem én is. Hamarosan egy újabb forráshoz értünk. Kiránduló társaim fát gyűjtöttek, majd szakosodtak, a barátnő hordta az ágakat, gazdám pedig törte a vastagját. Én sem akartam kimaradni a munkából, felkaptam a földről azokat az ágdarabokat, amiket Laci maga elé dobott, és, vagy 10 méterrel arrébb, takaros kis kupacba hordtam össze őket. Lelkesen dolgoztam, nehogy már szó érje a ház elejét. Persze, mint kiderült, épp az ellenkező irányba nevettek rajtam, elbontották a szép kis halmot, és az ágakat átvitték a kiépített tűzrakóhelyhez. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ekkor jött egy személykocsi. Apuka és gyermeke kiszállt, és nagy műanyag kannákkal megindultak a sziklafalból csorgó víz felé. Nicsak, tárva nyitva a jármű összes ajtaja, oda settenkedtem, és mit látok? Egy nagyobb laszti árválkodik a hátsó ülésen, hát te is egyedül vagy, édes barátom? Már ugrottam is beérte, a számba kaptam és utcú, a bibi csak az volt, hogy mindenki észrevette az akciót. Gazdám rám dörmögött, igaz, kedvesen, kivette a számból a labdát, és visszaadta a mellé lépő kisfiúnak. Más szórakozás nem maradván, azt figyeltem, hogyan tüzeskednek az emberek. A magasba csapó lángnyel megijesztett, és tisztes távolba hátráltam tőle. Kisvártatva incsiklandó harapnivalók kerültek fóliába, majd a parázsba. Az volt a napcsúcspontja, amikor én is falhattam a parázsból kivett finomságokból, ha nem is annyit, mint kedvem lett volna. Tovább indultunk, felértünk egy kisebb kapaszkodón, és ahogy körülnéztem, meglehetősen kopár volt, kevés fával és bokorral, valami egészen váratlan dolog történt. Három apró négy lábú bukkant elő az egyik bokoralból, tán még nálam is jobban meglepődtek. Mereven egymásra néztünk, majd uzsgyi, kergetni kezdtem őket. Csak fél füllel hallottam, ahogy Laci barátnője sopánkodik, kicsi három kis nyulat kerget. Szóljál rá, hogy jöjjön vissza, harsogott is a gazdám szorgosan. Közben megtudta, hogy mégsem nyulakat, hanem őzikéket űzök. Kicsi, de tőlem aztán kiabálhatott, elkapott a vadász ösztön. Azok hárman egy dús bokor mögé hinaltak be, és ott újabb meglepetés várt. A bokor túloldalán ugyanis egy vaddisznó heverészett, mit sem sejtve érkezésemről. Megtorpantam, ő meg talpra ugrott. Farkas szemet néztünk, hatalmas példány volt. Felé mozdultam, mire neki ramodott a völgy felé, én meg naná, hogy utána. Ekkor látott meg újra Laci barátnője. Tovább közvetített, most már egy behemót, fekete kandisznót kerget a kutya. Gazdám ekkor még erélyesebben kiáltott utánam, de hát nagyon sűrű volt az erdő, ahová röfögi koma után futottam. Már az is nyugtalanított, amikor az őzikéket kergette kicsi, nehogy kárt tegyen bennük. De ennek a fordulatnak aztán végképp nem tudtam örülni. A vaddisznó veszélyes állat, és ha netán szembefordulna, alig ha lehet vitás, hogy ő maradna felül. Tisztában voltam vele, hogy kicsi nem egy hamar jön vissza. Ennek ellenére egyfolytában zengtem a nevét. Mi más tehettem? Elnyelte őket az erdő, én meg tanácstalanul álltam. Mit évő legyek? Úgy döntöttem, hogy maradok, ahol vagyok, és folyamatosan hívom az ebattát. Kicsi hú, mekkorát száguldoztunk, a nagy testű disznó utat tört előttem a sűrű ágak között. Könnyű volt követni, csak a csörtetésre és az erős szagra kellett figyelnem. Azt éppen nem állítom, hogy a farkincája az orromat birizgálta volna, mert hát tisztes távolságot tartottam, a biztonság kedvéért, ugye? Olykor nagyobbakat is kellett ugranom, mert gödrös buckás volt a hegyoldal. Néhány ág alaposan átfésülte a bundámat, egy-kettő belém is állt, de oda se neki. Önfeledt boldogságban, szinte magamon kívül voltam. Addig még sosem éreztem ilyet. Elkapott a zsigereim mélyéről előretörő ősi ösztön feledhetetlen érzés volt. Jó kondícióban volt a kurtalábú erdőlakó, bírta a futást, ám engem sem faragtak nála puhább fából. Leértünk a völgybe, és ekkor a lihegő vaddisznó szembe fordult velem. Megálltam én is, és harsányugatásba kezdtem, igazából csak most vettem észre, hogy mekkora hústornyot űzök. Folyamatosan kiáltoztam kicsi nevét, de mi haszna? Vagy 10 perc múltán kutyaugatás éppen csak érzékelhető zaját hallottam a völgy mélyéből. Te jó ég, onnan már meg sem hallja az ordibálásodat, esett végképp kétségbe a barátnőm. Biztosan azért ugat a francos kutyád, mert kezdődik a perpatvar, azt nem fogja szárazon megúszni a kisdög, még meg sem fogjuk találni. Rémüldözött folyamatosan. Hagyd már abba, szóltam rá. Nem lesz semmi baj, persze azért bennem is motoszkált a kis ördög. Hogyan talál vissza süsű, ha mégis megúszza a kalandot? Az biztos, hogy a hangom odáig nem jut el, nem tehettem mást, tovább kukorékoltam a dombtetőn. Kicsi hely, de szúrós nézésed van, komám, meosztam a röfögős tekintetét. Ahogy megugattam, arrébb futott még néhány métert, de végül is megvetette a lábát egy kis tisztás szélén. Hangos röfögésbe kezdett. Elég barátságtalanul. Felmértem a helyzetet. Ő nem akar tovább szaladni, ez már biztos. Bunyózni viszont nincs kedvem, mert legalább 6 súlycsoport különbség van közöttünk, és ahogy így belegondolok, én egyébként sem vagyok az a verekedős fajta. A sportból mindig is inkább a könnyű atlétikát kedveltem, így hát megfordultam, aztán spuri vissza arra, amerről érkeztünk. Az első fákhoz érve visszanéztem, Malacka továbbra is ott morgolódott a tisztás szélén. Na akkor nem kell olyan szaporán szednem a lábamat. Visszavettem az iramból. A nemrég hagyott szagnyomon biztosan visszajutok a gazdámhoz, gondoltam. Zaj nem hallatszott semmi, csak a bogarak zsongása és az ágak recsenése, no meg a lihegésem, ahogy felkapaszkodtam a meredeken. Már majdnem kiértem az erdőből, amikor meghallottam gazdám rekettes hangját. Te jó ég, egész idő alatt így kiabált. Szinte teljesen berekedtem. 20 perc az bizony 20 perc, már igencsak ideges voltam, amikor barátnőm az addigi sopánkodásból minden átmenet nélkül örömújjongásra váltott. Jön kicsi, épp most bukkant ki a fák közül, hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Egyben van, vagy szafatokban jön vissza, érdeklődtem. Kissé viharvert, de látszólag semmi baja. Na akkor minden rendben, poroszkálva jön felénk. Kaptam az újabb információt, miközben azon elmélkedtem, hogyan büntessem meg kicsit a szófogadatlanságáért. Kicsi, amint kiértem a fensíkra, láttam ám, hogy roppant mérges a gazdám. Fülemet a fejemre lapítottam, farkamat pedig a lábam közé csaptam. Erős szuszogással álltam meg Laci lába mellett. Mi lesz most velem? Hát, amit szóban kapott tőlem Süske, azt nem tette zsebre, mert hogy nincs is neki, ugyebár mérgesen korholtam, amiért nem hallgatott a hívószóra. Bár lehet, hogy nem a kellő meggyőződéssel. Magamban ugyanis elfogadtam, megértettem, pláne, hogy baj nélkül ért vissza. A hangot azért ráadtam rendesen, olyannyira, hogy barátnőm próbál csitítani. Örülj annak, hogy visszajött. Nem bántani kéne a szófogadatlanságáért, hanem dicsérni, amiért visszajött. Érvelt. Hasztalan tette. 5 perc kutya fejmosás után javasoltam, hogy induljunk tovább. Te meg kicsi láb mellett fogsz jönni. Adtam ki a parancsot. Úgy kellett mellettem jönnie, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Mihely is nem éreztem a horpaszát a lábszárammal, tüstént rárivaltam és lábhoz. Jó 10 percig tartott ez a szigorúság, aztán mehetsz. És rápaskoltam az effeszes hátsójára. Te még elengeded ezek után? Szörnyűködött a barátnőm. Miért ne? Csak nem jöhet élete végéig a lábam mellett. Remélem tanult az esetből és megértette, hogy mi a módi. Kicsi, nagy csont esett le a szívemről a büntetés végén. Gyorsan arrébb oldalogtam és már is sokkal éberebben vizslattam a bokrok alját, de a büntetés okát nem felettem. Ha már itt fegyelmezési elveit taglalta Laci, most beszámolok arról, miként tanítják fegyelemre a kiképzés során az ebeket. Kezdem az ott marad, vezényszó tanításával. Ehhez láb mellé kell fektetni a kutyát, majd ki kell lépni mellőle. Csak apránként szabad növelni a kilépés távolságát. Ha közben feláll a tanonc, azonnal le kell rántani a pórászt. Fontos, hogy a kiképző mindig menjen vissza a fekve maradt kutyához, és dicsérje meg szófogadásáért. Következzen a hozzám, ehhez a fekszik, vezényszó után el kell távolodni a kutyától és ezután hívni kell a hozzám. Parancsal. A harmadik legyen a hozd, az elejtett, vagy eldobott tárgy visszahozására rá kell bírni a kutyát. Lehetőleg úgy, hogy amikor azt visszahozza, akkor kézbe adja a tárgyat. A tanításhoz a legjobb a blöki legkedvesebb játékát használni. A természet apró viccei, maradjunk a pilisben, de váltsunk évszakot. Nem is tudom, hogy késő ősz volt-e netán kora tavasz. Annyi biztos, hogy vastagon öltöztünk. Közel jártunk ahhoz a fensíkhoz, ahol a vaddisznó kaland megesett. Szélcsendben haladtunk a tetőn, amikor valami morajló, búgó hangra figyeltünk fel a hátunk mögött. Barátnőm azonnyomban megfordult. A távoli dombtető hatalmas fáinak csupasz koronái majdnem földig hajoltak a hirtelen szélrohamtól. Pillanatokon belül minket is elért, és taszított egyet rajtunk. Az ismétlődő széllökések közben szürke fellegek öntötték el az eget. Hatalmas hózápor tört ránk, és öltöztette fehérbe a tájat. Még pislogni is elfelejtettünk. Alig 5 percig hult a hó, aztán elfogyott. Negyed óra múlva kisütött a nap, és olyan meleg lett egyszeriben, hogy ki kellett gombolni a kabátunkat. Felvidultunk, humoros kedve van ma a természetnek. Valóban az volt, mert kisvártatva megismételte az egészet, jött előbb a szélroham, majd a hózápor. Újra fehérbe öltözött hegy is, völgy is. Kabátunk kövét szorosabbra vettük, még a nyakunkat is mélyen behúztuk a felhajtott gallér mögé. Bolond ez az idő, nem humoros, állapítottuk meg. Teltek a percek, múlt a tél, jött a tavasz. Újra verőfényben fürdött a táj. Pazarbohóckodást éltünk meg aznap. A másik alkalommal igazán tél volt. A Dunapartja feketébe öltözött, ám pár száz méteres meredély után fehérben pompázott a táj. Reggel 9-kor vágtunk neki, mentünk csak úgy, az orrunk után. Egy magasabb helyen hatalmas, piros folt jelezte, hogy vadorzók jártak ott az éjjel, nagy vad láttak árát. Kézen fogva mentünk, a fehér botot beakasztottam a hátizsákom egyik karabinerébe. Mentünk, mendegéltünk, míg farakások mellé nem értünk. Falatozzunk egyet, javasoltam, és letelepettünk egy-egy rönkre. Kicsi is kapott kekszet. Csillogott a szeme a rengeteg hótól, mert imádja, erről majd később. Csak amikor szedelőzködni kezdtünk, akkor tűnt fel, hogy nincs meg a fehér botom. Irány vissza, nevetve bandukoltunk föl az emelkedőn. Ugyancsak megmosolyognának, ha elmesélném, hogy kiránduláson elhagytam a botot. 20 perc séta után barátnőm észrevette az elveszett eszközt. Kész csoda, hogy megláttam, nyújtotta hát. Délután 3:30 volt már, mire visszakeveredtünk a partra. Mondhatnám, jobb volt, mint nyáron. Az emberi természet apró viccei továbbra is elszántan tevékenykedtem a szakosztályban. Rendszeresen részt vettem a negyedévente tartott vezetőségi üléseken. Az egyik tanácskozáson új ötlettel álltam elő, a megszervezését természetesen mindjárt vállaltam is. Rendezzünk egy nagy kutyás programot a szövetség székházában, előadónak meghívunk etológust és állatorvost, olyant, aki jeles sportoló volt. Vendégnek meg többek között a vakok általános iskolájának tanulóit a szüleikkel, hogy ne csak a fehér botot lássák, de valami más perspektívát is. A szövetség egyik funkcionáriusa azt mondta nekem egyszer, én csak méltósággal tudom viselni a vakságot. Hát, én megtám bele is pusztulnék, ha úgy kéne tennem, és akkor most finom voltam. Éppen ezért merész ötlettel álltam elő, rendezzünk gyorsasági versenyt is. A starthely a Hungária körúton lenne, ahonnan a mellékutcákon kellene eljutni a szövetség székházába, és a nagy teremben lenne a cél. Külön versenyeznének a csak fehér bottal indulók és külön a vakvezető kutyások. Mivel az útvonal azonos lenne, míg kutyások felajánljuk, ha a győztes fehér botos ideje jobb lesz, mint a leggyorsabb kutyásé, akkor értékes ajándékot, átlátszó mézes madzagot adunk neki. Az egész felhajtást megfelelő technikai segítséggel kihangosítva közvetítené néhány speaker, hogy az utcán drukkoló, vagy a székházban várakozó látássérültek se maradjanak le a verseny izgalmáról. A médiát is megkívántam hívni erre a rendhagyó eseményre. Úgy véltem, a kisiskolás gyermekek és szüleik nem csak jót szórakoznának, de egyúttal példát is kapnának egy másfajta életszemléletre. A rendezvény üzenete kifelé az lett volna, hogy a nem látó embereket nem kell sajnálni. Sőt, adott esetben akár fel is lehet nézni rájuk, teljesítményükre. Az egész napos programot sokszínű, szórakoztató műsor zárta volna. Dióhéjban ennyit javasoltam, a többiek meg rábólintottak. Kicsi ez már döfi, végre megpesdül valami ebben a langymelegben. Egyik este villamosra szálltunk, hármasban, hogy elmenjünk a Hungária körút és az Erzsébet királyné útja kereszteződésébe. Onnan gyalogoltunk vissza a Pálma utcáig. Itt lenne a start, mondta Laci a barátnőjének. Szép lassan végigjárjuk a tervezett útvonalat. Megnézzük, mennyire biztonságos a csak fehér bottal közlekedők számára. Komótos léptekkel, kerülővel elsétáltunk a székházig, útközben minden apró részletet megbeszéltek. Ezután visszasétáltunk a tervezett rajhelyhez. Akkor most időre megyünk, mondta a gazdám. Laci barátnője indított minket. Veszett iramban kezdtünk, az első kereszt utcánál jobbra kellett kanyarodni, majd tovább. Hogy ne a legegyszerűbb útvonalat járjuk be, befordultunk az első, jobbra lévő mellékutcába. A járda szűk volt, teleparkoló autókkal. Nem törődtünk az akadályokkal, igyekeztünk minél gyorsabban haladni. Egy derékszögű kanyar után még egy kis vágta, újabb jobb kanyar, és padlógáz a szövetség nagy kapujáig, ott fel a lépcsőkön az épület kapujáig. Ott Laci egyszer csak azt mondta, pihenj. Nem kellett kétszer mondania, egyből leültem. Mind a hárman erősen lihegtünk. Ahogy gazdám meghallotta az időeredményt, aprókat bólogatott. 10-20 másodpercet még lehet rajta javítani, de ez most nem érdekes, mondta, és hazamentünk. Belekezdtem a szervezésbe. Megtaláltam a szükséges segítőket. A következő lépésben a székházat kellett megszerezni a kiszemelt időpontra, az illetékes áldását adta rá. Akkor már sínen vagyunk, lelkendeztem. Persze hamarosan kiderült, hogy magasabb helyen is jóvá kell hagyatni az ötletet. Nosza, menjünk új áldásért. Két vakvezető kutyás társammal foglaltunk helyet az irodában, ahol végül is négyen voltunk. Hosszasan érvelt a két fél, akiknek tulajdonképpen egy oldalon kellett volna állniuk. Végül is az derült ki, hogy áldást ugyan nem kapunk az ötletre, de az nem is lényeges, mert dönteni ott kell, ahol egyszer már döntöttek. Mindhárman tisztában voltunk vele, hogy ez csak a féle porhintés, hogy rövidre fogjam. Pár hét múlva kaptam egy hivatalos levelet, amiben elutasították a kérelmemet. A levélből a sok lényeges üzenet mellett egy teljesen lényegtelen apróságot emelek ki. A feladó címének május 1 út 47-dik volt feltüntetve a levél alján, ekkor már több mint 10 éve Hermina út 47-dik volt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának címe. Erről ennyit, nem tagadom, kissé lelombozott az elutasítás, de nem ez volt a legmegrázóbb élményem. Csikorogtak a szakosztály kerekei a vezetőségi üléseken, legalábbis az én vérmérsékletemmel nézve. Kérdezhetnénk, ugyan, hol mennek gördülékenyen a dolgok? Ám, amikor arról beszéltem a többieknek, hogy mi mindent kívánok még tenni, egyre inkább valamiféle érdektelenséget éreztem társaimban. Ahogy gondoljátok, vélekedtem magamban. A legközelebbi ülésen megköszöntem az elmúlt egy év lehetőségét, további jó munkát kívántam, és eljöttünk kicsivel. Nyulat a tepsibe, szerencsére nem minden történik úgy, ahogy nem kéne, rám csörrent az egyik barátom, lenne kedved egy rövidebb kiránduláshoz. Egyúttal megismerhetnéd a menyasszonyomat is, ha kirándulásról van szó, akkor az én szótáramban csak az igen válasz létezik. A hölgy igen szimpatikusnak bizonyult, és nagy szeretettel fordult kicsi felé is. Beszálltunk az autóba, felvettük a közúti forgalom ritmusát, és elhagytuk a várost. Egy friss ismeretség, esküvői készülődés regiment témát ad a beszélgetésre. Van-e már tepsitek? Érdeklődtem az asszony jelöltől. Nem is tudom pontosan, felelte kis habozás után. Mert ha van, akkor kicsi szívesen fog sütni valónak vaddisznót vagy nyulat. Elnevették magukat az elölülők. Már a turistaházhoz vezető aszfaltút emelkedő szakaszán tartottunk, amikor bevillant. Erre már jártam hajdanán, Épp ezen a szakaszon telt el erejével az a két paripa, amiknek egy külföldi turistákkal teli paraszt szekeret kellett volna felvontatniuk. Jó leső érzéssel nyugtáztam a felismerést. Megérkeztünk, kikeszmeregtünk a kényelmes járműből. Egy üveg komló ital elfogyasztása után a turista térkép fölé hajoltunk, és kinéztünk magunknak egy kisebb erdei kört. Kicsi, füllett meleg volt, kényelmes tempóban indultunk az erdőnek. Váratlanul ért ez a kiruccanás, csak az indulás pillanatában tudtam meg, hová is megyünk. Szokás szerint szabadon kóricálhattam a pocsolyákkal bővelkedő, gidres-gödrös úton. Útközben többször is megjegyezték vendéglátóink Lacinak, mintha fáradt lenne kicsi. Nagyon enerváltan szedi a lábát. Kicsi, kulturált kutyához illően elengedtem a fülem mellett a sértő megjegyzéseket. Már, vagy az út háromnegyedét is megtettük, amikor az erdei iskola közelébe értünk. A többiek előtt poroszkáltam. Egyszer csak mit látok? Egy csüldő nyúl ugrik ki a bokorból az orrom előtt. Szinte csak egy falásnyi csöpségtám füzetért és írószerért siet a tanévkezdés előtt a boltba. Amint észrevett a zöldfülű tapsi füles szedni kezdte a lábát, talán rájött, hogyha nem siet bezárva volt. Ebből a felismerésből kiindulva utána iramodtam. Velőtrázó sikítás rettentett meg a békésnek mutatkozó erdő közepén. Kicsi egy kis nyulat kerget. Szóljál rá, Laci, rémüldözött mellettem a leendő háziasszony. Na ugye, hogy mégsem olyan fáradt az a német juhász. Súgtam a rémült hölgy fülébe. Júj, megfogja azt az ártatlan kis nyuszit. Fordult felém rimánkodva. Eközben a vőlegény harsányan kurjongatta a kutya nevét. Kapcsolj vissza két sebességet, kicsi, adtam ki az utasítást. A nyuszi elég tapasztalatlan volt még, mert össze-vissza szaladozott a nyílt terepen, de idővel csak megjött az esze, és bevetette magát a sűrűbe. Barátom szorgosan beszámolt az eseményekről. Meg tudta volna fogni a nyulat kicsi, ha akarta volna? Érdeklődtem. Szerintem igen, közölte határozottan.